Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Rózsa István, aki 1969 és 75 között minden évben megnyerte a 400 méteres síkfutást, kivéve 1971-ben. Mi történt 71-ben?
A legjobb formában akkor voltam, és a legbiztosabb bajnokságom lett volna, de belepofázott az eső, és úgy látszik, attól egy kicsit visszariadtam. És tulajdonképpen azon az egy eseményen túl későn kaptam magamhoz, mert mind arról voltam híres, hogy az utolsó 100 méter az enyém. Kicsit elaludtam ennek értelmébe. Tehát az azt jelenti, hogy túl nagy laufot hagytam a kivezetet.
Erről majd beszéljünk, hogy hogy kell beosztani a 400 méteren az energiákat, mert ez szerintem nagyon fontos, de kezdjük inkább ott, hogy Duna melletti gyerek voltál, és ilyenkor az ember ugye azt feltételezi, hogy vagy kajakos lesz az ember, vagy evezős, de hogy mindenképpen jól úszik, de az atlétika az legalább a negyedik, ötödik helyen jutna az eszembe.
Hát ez tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy valóban közvetlen a Duna mellett nőttem föl, és abba az üdülőbe, a Dunaparti üdülőbe, ahol anyám volt a gondnok, oda jártak az MTK sportolók, ott voltak az edzőtáboraik.
Tehát, de ezt úgy képzeljük el, hogy Lantos Mihály és Hidegkuti Nándor.
Hidegkuti Nándor is ugyanúgy, Sándor Csikar, akkor ott voltak, az elején volt még a Csikar annyira régen, mert az az 52-53-ról beszélek már.
Az igaz lehet, amit mondott annak idején, hogy én az MTK-ban tanultam meg késsel villával lenni?
Az lehetséges. Jó sztori volt egyébként, nem tudom, a közismert volt az MTK-nak az akkori talán technikai vezetője, a Blumi bácsi, talán mindenki így ismerte, és akkor egyik reggel kérdezte a Csikartól, akkor még új fiú volt a Csikar az MTK-nál, és na Csikar, hogy aludtál? Hát azt mondja, elég kemény volt ez az ágy, és otthon a Pritchen hogy szoktál aludni? Jót röhögtünk rajta. Annak ellenére jóba voltam a Csikarral is, utána is a Nándival, a Hidegkuti Nándival, Lantos Miskat, ezeket.
Lehetett velük beszélgetni? Tehát
teljesen természetesen, mintha itt akár itt beszélgetnék.
Tehát semmi nagyképűség,
semmi az égvilág. Hát sőt, annyira, hogy római fürdőben, mikor költözött a Hidegkuti Nándi, anyám szerezte neki azt a házat, nem, megvette nyilván, csak ő lett megbízva avval, hogy valahol Hűvösvölgyben lakott, hogy át szeretne jönni Óbudára, vagy Rómaira, hogy egész pontos legyen. És amit ott ki is néztünk neki, vagy hát anyám nézte ki, azt meg is vette.
És akkor végül hogy lett mégis atlétika?
Végül is úgy volt atlétika, hogy ide jártak az atléták is. Ide jártak a röplabdások, a kézilabdások, a focisták, mindenféle sportágbeliek, és ezáltal oda jártak az MTK-nak az elnöksége is, akkor még Dénes Pista volt az ügyvezető elnök, és ugyanígy jártak oda az edzők is. És így az az edző, aki először kiszúrt engem, hogy ez egy vékony cinege gyerek, mit keres itt a vízbe, meg a lapátok között, az evezős között, hogy jöjjön el atlétizálni. Úgyhogy ez Kléri volt, úgy hívták, hogy Kovács Kléri, ő volt az első Európa-bajnok Magyarországon, már az atlétikában.
Neki volt bogárhátú Volkswagen?
Neki volt egy bogárhátú Volkswagen, nagyon érdekes volt az a bogárhátú Volkswagen, úgy hordott engem ő a Volkswagennel edzésre, a Hungária útra, hogy fogni kellett belülről az ajtót, hogy nehogy leessen, mert spárgával volt kikötve. Na most ezt a mai értelemben elmondom, akkor mindenki nevet csak rajta.
Aztán megkezdődött ugye az edzések sora, és hogy választ ilyenkor az ember távot? Vagy az edző választja ki, hogy ez a sportoló, ez melyik távra lesz jó, melyik szakákban lesz jó?
Ez a kezdet-kezdetén erről még szó se volt, mert akkor én voltam 10 éves, 54-ben én akkor vitt le először engem a Kovács Kléri, és akkor volt a Dénes Pista volt a ügyvezető elnök, hol ez vitt le, hol az vitt le, felváltva vittek engem edzésre. És akkor én még nem is versenyeztem nyilván, mert hát még egész kicsi voltam, úgyhogy megjött az 56-os balhé is, hogy úgy mondjam, és utána pedig, mikor visszajött, mert a Kléri diszidált, és akkor mikor visszajött, akkor újra lejött és újra keresett engem, ez volt 60-ba. Tehát akkor kiesett 58 és 60 közötti időszakom. És 60-ba visszajött, és akkor egy Karádi Péter nevű emberkéhez vitt, aki előttem volt válogatott. Azt mondja, ez egy ifjú titán, foglalkozzon velem, ő is 400-as volt, és gyakorlatilag akkor a sprintre álltam rá tulajdonképpen, és nagy lassan tértem rá a 400 méterre.
Na, és akkor most foglalkozzunk ezzel egyrésztről, hogy milyen viszonyok fogadtak. Tehát, ha én jól emlékszem, akkor salakos volt a pálya. Ó,
természetesen.
Milyen cipők voltak akkor?
Hát a cipő egész más jelleg volt, mint amit mai értelemben van. Salakon versenyeztünk, salakon edzettünk. Hát a Hungária itt a pályának a salakja nem csillogott a legszebben a országos viszonylatban sem. Mert voltak azért jobb salakos pályák, de edzeni arra teljesen jó volt. És tulajdonképpen a cipőnk az akkor még 4 szög volt, de nem volt ilyen, hogy cserélhető szög, meg ilyesmi, hanem egy ilyen fix szög volt benne, és avval versenyeztünk. De ráadásul a cipő olyan volt, hogy egyik a másikunknak kölcsön adtuk, mert hát annyi volt belőle.
Nem volt mindenkinek.
Nem jutott mindenkinek. Eleinte nekem se.
Mostanság, hogyha egy atlétát megkérdezünk, akkor elkezdi sorolni, hogy van edzője, van erőnléti edzője, van dietetikusa, van pszichológusa, van olyan, aki a dietetikus mellett adott esetben elkészíti neki az ételeket. Ehhez képest nektek a 60-as évek elején?
Ilyenről szó se volt. Egy edzőnk volt, meg volt a vezetőedző, akkor, hát azt most nem tudom hirtelen akkor melyik volt, melyik, mert több volt menet közben, míg én ott voltam az MTK-ban, nem egy éven keresztül. És tehát a vezetőedzőt ismertük, mondjuk a szakosztályvezetőt, és a saját edzőnket. De ők, azok nem foglalkoztak így közvetlen velünk, hanem csak közvetlen az edző foglalkozott.
És felszerelést azt adott a klub, vagy nektek kellett vásárolni?
Adott a klub, de úgy volt, hogy volt a régi MTK pályán, fönt volt a szertár a plafonon, és ott volt a szertárosunk, és minden alkalommal ilyen fogasrendszer volt, oda kellett menni, és akkor ott kaptuk meg a szerelésünket, az aznapi szerelésünket. Attól függ, hogy milyen idő volt, az is befolyásolta.
No, és akkor nézzük a felkészülési időszakot, hogy a 400-asoknak nagyon sok jó tulajdonságának kell lennie. Tehát kell, hogy jó legyen a rajt, kell, hogy követni tudja a vonalazást, kell, hogy egyrésztről kibírja a 400 métert, másrésztről 300 vagy 320 méter környéken, még kell, hogy energiája legyen az utolsó 80-100 méterre. Ezt hogy építettétek fel ezt a rendszert?
Ez nálunk úgy volt, hogy én először 100-asként próbálkoztam, távolt is ugrottam, több próbáztam is, de 100-asként próbálkoztam, és a 100-on se volt salakon, ki kell hangsúlyoznom, 10-5-ön volt salakon is, 100-on is, és abból indultunk ki, hogy mentünk fölfelé a 400 felé, de az már későbbi idő, az már, ahogy említetted, a 60-as évek vége felé, vagy közepétől készültem már a 400-re, egész másképp kellett edzeni, többet kellett edzeni. Na most ez a versenyen, amit említettél, hogy az elején, hát az elejét úgy kellett kezdeni, mintha 100-at kezdtél volna. Mert gyakorlatilag nekem olyan első 200-am volt verseny közben, ami jobb volt, mint egyébként a 200 méterem. Tehát ilyen nem is volt. És nekem az volt a szerencsém, hogy bárkinek a ritmusát, idézőjelben mondom azért, mert azért nem mindenkiét, szinte bárkinek a ritmusát én fel tudtam venni. és abból a ritmusból, mikor odaértünk 300 körül, én azt rá tudtam nyújtani erre a ritmusra. Na most a mai fiatalokat igazán nem értem, ha azt szeretik, hogy a külső pályát szeretik, hát vakon fut végig. Én nem tudtam volna.
Te melyik pályát szeretted?
Tulajdonképpen a 3-as, 4-est.
Mert ugye azok nagyon panaszkodnak, akik az 1-es pályát kapják.
Azt még megértem.
Mert az borzasztó. Aki pedig a legszélső 8-as, vagy adott esetben van, ahol 9-es pálya
igen,
is van.
Igen, már 10-es is van.
Már 10-es is van, igen. Ő nekik ugye az az előnyük, hogy ők indulnak optikailag legelőről, de onnantól kezdve, ha mondjuk vezetnek, akkor nagyon sokáig nem látják, hogy mögöttük mi történik. Ráadásul futás közben nem nagyon van idő hátra nézegetni.
Nem. Na most én speciál sokszor futottam, mert a válogatottban én voltam a jobbik. Én voltam akkor a külső pályás a magyarok részéről, mert hát te úgyis ott vagy, akkor majd megoldod valahogy. És általában gyengébb versenyző volt, aki a belső pályás volt, mert akkor 2-es éve voltak a válogatottak. És ezáltal én sokszor voltam így külső pályás is, és már kezdtem hozzászokni, hogy hát ott most muszáj elindulnom, mert ha nem kezdem el igazából, tehát annak megfelelően, mintha egy 100-at kezdtem volna, akkor le fogok maradni a végén nyilván. Na most ezáltal, amikor én belső pályás voltam, akkor mint ahogy az előbb említettem, bárkinek a ritmusát föl tudtam venni, és utána az utolsó százon picit rányújtottam, nem mindig sikerült, mert versenyeztem én angol gyerekkel, aki Európa bajnok volt, meg egy világcsúcs tartóval, akit Fiaskonárónak hívtak, az 800-as volt. 300-nál egy vonalba voltunk még Oszlóba, és hát mondom, most jön az én utolsó százam. Hát nem. Na azért mondom, nem mindenkinek, azért ők egy kicsit még jobbak voltak ilyen tekintetben. Mert elfutni valaki elől szerintem nehezebb. Tehát ha a külső pályás vagy.
Mint ráfutni.
Ráfutni, meg szinte bárkire ráfutottam az ő ritmusával, és akkor csak el tudtam lépni. Ez volt az én előnyöm.
Rózsa Istvánnal beszélgetünk, aki sokszoros magyar bajnok, 400 méteres síkfutó. Kik voltak abban az időszakban Magyarországon a legnagyobb ellenfeleid?
Hát 400-on megemlítek egy Fügedi Jóskát, egy Zsinka Andrást, egy Fekete Sándort, Kövesdi Istvánt, Patti Istvánt, most csak gyorsan...
Külföldön kik voltak azok a sztárok, akikre adott esetben felnéztetek, vagy tudtátok az eredményeit?
Hát most említettem az előbb két nevet, ő rájuk mindenféleképp. A lengyeleknél volt egy Badenszky nevű, aki szintén volt Európa-bajnok is. A belgáknál volt egy fiatalkorú srác, nálam fiatalabb volt legalábbis, mert valami ifjúsági világbajnokságot nyert. Tehát ezek voltak, akik én úgy éreztem, hogy előttem vannak általában a versenyek. A többeket, tehát most mindegy, hogy oroszokról, csehekről beszéltem, még a németeknél is volt egy, meg a franciáknál is volt, akikkel viszont hol nyertem, hol, oda-oda visszacsapkodtuk egymást.
Milyen időt tudtál 400 méteren futni?
Nekem a legjobb időm az 46-6 volt.
Most, amikor beszélgetünk...
Salakon.
Amikor beszélgetünk, akkor, ha jól tudom, 43-03 a világrekord, és Wade van Niekerk tartja. És ami meglepő, az, hogy ezt a világrekordot 2016 augusztusában futotta. Mi lehet az oka annak, hogy 10 éven keresztül úgy, hogy a körülmények egyre jobbak és jobbak, évről évre javulnak, a cipők jobbak, a felkészülés lehetőségei, azok az italok, ételek, mindenféle dolgok, amiket megisznak, megesznek, hogy ilyen sokáig fent tud maradni egy világrekord, ráadásul pont egy ilyen számban, mint a 400 sík?
Én azt sem, nem tudom, hogy mit esznek, mit isznak. Nem is akarom tudni, mert...
Lehet, hogy jobb is, ha nem tudjuk.
Lehet, hogy jobb is, igen. Az is lehetséges. Nekem csak az tűnik fel sokszor, most mindegy, hogy milyen versenyzőkről beszélek, világmenőkről beszélek. Lefutja mondjuk a 400-at, vagy mondjuk ne adj Isten a 800-at, mert én ezt a két főszámot tartom annak, ami legnagyobb megterhelés, úgy érzem én. És még le se futotta a számot, a riporter odaszalad az óra alá, oda tartja a mikrofont, és simán beszél. Még csak nem is liheg igazából. Én meg úgy el tudtam fáradni egy ilyen 400-tól, hogy még másnap is karikákat láttam. Tehát nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Valami más trükk van most már a dologban nyilván, más módszerek vannak, más technológia van, meg amit hát csak ilyesmire tudok gondolni, mert az ember teljesítő képességének gondolom valahol csak lesz határa, vagy van.
Tehát nyilván 10 másodperc alatt nem lehet lefutni a 400-at, tehát nem lesz sose az a
világrekord. Azért mondom, ilyet biztos.
Van most is kiváló atlétánk, 400-as futó, Molnár Attilának hívják, igen. Már nem Magyarországon készül, ő benne mit látsz? Nem olyan régen döntötte meg a beszélgetésünkhöz képest, nem olyan régen döntötte meg az országos csúcsot. Mit látsz benne?
Hát... 43-as időt nem tudok elképzelni. Tehát 43-mal kezdődő időt nem. A 44 elejéig még el tudom képzelni. Egész jól versenyez a fiú, jól is mozog.
Ami feltűnt nekem, hogy nem hitte el magát. Tehát nem lett egy ilyen fellengzős, nagyképű valaki, aki azt hiszi, hogy jövő a világ, hanem mindig az interjú alapján úgy érzékelem, hogy reálisan látja részben a saját képességeit, részben a helyét a világban, a versenysportban.
Igen, mert hát nem jellemző azért, hogy Magyarországon olyan emberek, nem jellemző, hogy Magyarországon olyan emberek születnek, akik egyből a világ élvonalához keveredjenek. Azért elég keményen meg kell dolgozni. Na most nem akarom mondani, hogy Kenyába vagy Amerikába, ott azért nekem úgy tűnik, hogy azért azok könnyebben megszerzik, mert hogyha a bokorból, csak most ezt szoktuk mondani, idézőjelben, a bokorból kijön a bozott lakó, az is már tud 46-ot. Vagy 100-on tud már 10 körül. És abból már könnyebb azt a gyémántot csiszolgatni, mint a sima flasztert. És akkor az edzők már ki tudják hozni jobban.
Abba hagytad az atlétikát, de én feltételezem, hogy közben is dolgozni kellett valamit, mert nem hinném, hogy olyan nagyon komoly ösztöndíjad vagy fizetésed lett volna atlétaként, hogy abból meg tudtál volna élni. Hogy zajlott ez a folyamat?
Nekem semmiféle fizetésem nem volt atlétikámba. Annyi volt a még kaloriapénz sem. Annyi volt, hogy heti jegyet kaptam, hogy minden nap el tudjak menni edzésre. Na most annyi kedvezményem volt munkahelyileg, mert én gépész vagyok, és eleinte a textilfestőbe, akkor utána a Goldbergerbe, ott voltam TMK főnök. A Goldbergerbe már TMK főnök, a textilbe még nem.
Azt mondjuk el, hogy a TMK a tervszerű megelőző karbantartás rövidítése.
Pontosan erről van szó. Ott voltam mindig másodhegedűs persze csak, mert hát mikor én edzőtáborban voltam, vagy valami volt, akkor mindezt nem tehettem volna meg. De általában több emberrel dolgoztam, többnyire ilyen százas létszámaim voltak, tehát akiket irányítgatnom kellett valamilyen szinten. A pénzről megmondom, hát arról ne is nagyon beszéljünk, mert a forintot így nem nagyon kaptunk, én legalábbis nem. Voltak egyesületek, ahol lakást adtak már akkor, most nem akarom mondani melyik egyesületbe, volt, ahol már pénzt is kaptak, aztán egy idő után elkezdődött az, hogy már csak pénzt kapnak, és azért versenyeznek.
Ezt azért kérdeztem ezt a munka melletti dolgot, mert hogy egyszer csak feltűntél a versenybírói tanfolyamon. Mi indított el azon az úton, hogy hát nem is azt mondom, hogy átállsz a másik oldalra, de hogy ugye maradsz az atlétikánál, de egy másik fajta munkát végzel.
Hát én 77-ben fejeztem be a versenyzői pályafutásomat, és akkor kaptam az MTK-tól azt az ajánlatot, hogy megüresedett egy létesítményvezetői állás a MTK-nak a akkori Csömöri úti pályáján. És én azt elvállaltam, bevállaltam azt, hogy itt föladom a Goldbergert, átnyergelek arra a részre. Na most, mikor oda átnyergeltem, akkor felvetődött az, hogy hát azok, akik atlétikával foglalkoznak majd minden pályán vagy sporttelepen, azoknak valahol levizsgáznak, és elmennek versenybíráskodni. Na most így aztán teljes hangerővel neki levizsgáztam természetesen, és utána elmentem versenyekre. Eleinte csak szerhitelesítésekkel foglalkoztam, de aztán utána már kezdtem mindennel, azt menet közben rám testálták a szövetség, a technikai vezetőséget is, tehát a technikai elnök helyettesi posztokat, és azokat csináltam aztán a végtelenségig, a mai napig is, mert hát még a mai napig is, mint ahogy látszik is, hogy...
Igen, azt mondjuk el, hogy most a hétvégén is bíráskodtál a Honvéd pályán, és több napon keresztül a tűzonapon kellett állni, és egy picit megszédülve elestél, és beütötted az arcodat.
Így van, pontosan így van, és itt is, mint technikai vezető voltam, ez is egy világversenynek számító valami esemény volt.
Ez a katolikus
iskolák világbajnokság. Ez volt a hivatalos titulusa. Mi részünkről, vagy én részemről annyira nem tűnt bonyolultnak, de a meleg az bonyolulttá tette.
Rózsa Istvánnal beszélgetünk, korábbi sokszoros magyar bajnok, síkfutó, versenybíró. Az, hogy te gépészként végeztél, az volt a szakmád, az mekkora segítséget adott a verseny, az atlétikai versenybírói munkádhoz, mert hát ott is vannak dolgok, amiket össze kell dugni, be kell kapcsolni, és ahogy én emlékszem azokra a versenyekre, amin én is ott voltam, és te bíráskodtál, mindig a Rózsa Pistát hívják, hogy szóljam a Pistának, hogy valamit csináljon ezzel, mert nem megy az eredményjelző, vagy nem tudom, valami nem működik.
Igen, hát ez tényleg így van, mert én azt mondom, hogy az, aki a technikai vezetője egy akármelyik versenynek, még kis versenyeknek is, nagy versenynek is, mert számtalan világversenyt is szerveztem, most már 28 körül vagyok, vagy lehet, hogy már 30 is, ha összeszámolnám. Általában én voltam a technikai vezetője. Na most ez azt jelenti, hogy a technikailag a sportszerekhez kell érteni, tehát ahhoz, hogy a Schublert, nem tudom, tolómérőt, akkor magyarul mondom, is értse valaki, mert nem a digitális, mert ma már inkább csak a digitálisokat használják, a normális mechanikai műszert is ugyanúgy tudjam használni, és ehhez kellett nekem a gépészeti tudás is. Ehhez most más is tudja nyilván, mert számtalan embert megtanítottam erre, atléta vonalon is, meg más vonalakon is, hogy ezt hogy kell kezelni, meg hol kell nézni egyáltalán, mert nem tudja megnézni, hát körülbelül ennyi, hát persze, körülbelül, és itt amikor én hitelesítettem a pályák, az is volt persze,
a szereket,
amikor hitelesítettem a szereket, akkor ott milliméternek kellett stimmelni, és nem lehet az, hogy hát körülbelül ennyi.
Azért azt mondjuk el, hogy pontosan mi a hitelesítés, tehát hogy ugye a súlylökésben, a kalapácsvetésben, a gerelyhajításban vannak olyan eszközök, amiket részben a sportolók maguk hozhatnak, magukkal részben pedig a verseny helyszínen kapják meg, és ezeknek bizonyos szabályoknak meg kell felelni.
Így van, megvannak a paraméterei a izéknek, egy súlygolyónak, egy gerejnek, egy kalapácsnak, már idéző, a versenykalapácsról beszélek, vagy akár a diszkosznak, megvannak mindenféle méretei. Na most ezeknek a méreteknek stimmelni kell. És ezeket, arról nem beszél, hogy a súlyának is stimmelni kell. Na most itt van ugyan egy ilyen tolerancia, de méretbeli tolerancia van. Megvan a minimális, megvan a maximális.
Tehát van egy tűrés határ.
Van, mondjuk így, hogy van egy tűrés határ. És ezeknek pontosan stimmelni kell, és hogyha ez nem stimmel, akkor sajnos fogtam és kidobtam, akármilyen nagy versenyző volt.
És amikor már nem hitelesítő voltál, hanem versenybíró, akkor mivel hát, kezdted?
Ez is versenybírói tanf.
Értem, csak hogy végig ott ül a verseny előtt egy helyszínen.
Az igen.
A versenybíró is, csak mondjuk a magasugrás helyszínén, a gerelyhajítás helyszínén.
Igen, ezek a helyszínen maradnak. Igen.
Akkor mivel kezdted?
Ebből a szerhitelesítéssel kezdtem, ez volt eleinte a foglalkozásom a versenybírói munkakörbe. Ez azt jelenti, hogy tényleg egy helybe kellett lennem, és állandóan ott kellett lenni. Itt nincs mese. De mikor átnyergeltem a technikai vezetőségre, ott mindenhez kellett érteni egy kicsit, a pályától kezdve, tehát a pálya méreteiket is kellett értenem, túl azon, hogy ezeket a szereket, diszkosz, kalapács, stb. Mindeniknek, azoknak is kellett tudnom a méreteit, és a pályán az összes mindenféle, most nem akarom mondani, hogy hány jel van, egy ezer fölötti jel van egy atlétikai pályán, amit mindegyiket tudni kell. A mai napig is számtalanon jönnek hozzám, hogy ez hogy van, ez milyen jel, ez két kanyaros, vagy egy kanyaros, vagy három kanyaros. Mai napig is hívnak telefonon, azért is kikapcsoltam most a telefont, nehogy keressenek közbe.
Ha már a kalapácsvetés szóba került, régebben, amikor egy versenyen megkezdődött a kalapácsvetés, akkor hát mennyit, egy percet kellett várni körülbelül az eredményre. Most, hogyha mondjuk a Gyula István Memoriált hozom fel példának, nagyjából a kalapács földet érésétől számított 15 másodpercen belül megvan az eredmény. Iszonyat mennyiségű az a fejlődés, amit elkönyvelhetünk ebben is. Ezt hogy lehet követni?
Ez úgy jön ki, hogy eleinte, tehát a régebbi időről, akkor mérőszallaggal meg kellett mérni. Na most a mérőszallagot ledobták, a kalapácsot, megnézték, hogy szabályos, sok több szabálya van neki. Most nem csak az, hogy...
Szektoron belül például.
Igen, ilyenre is gondoltam, meg hogy aki bent van, közvetlen a kör mellett, hogy az látja, hogy szabályosan dobta, nem lépett ki, ráért hoz, ideért, odaért, amodaért. Na most akkor még utána elő kellett venni a mérőszallagot is, és még meg is kellett mérni, azt még le is olvasták, ez ma már több mint egy perc.
Oda kiabálták annak, aki tekerte a táblát, és akkor kiírta, hogy 74 méter 20 centi.
Pontosan így történt. Ma már lerakja a prizmát az emberke, aki kint van, ahova ledobták a kalapácsot, és bentről a műszerrel, kukucskának hívjuk mi, műszerrel egy pillanat alatt megmondja.
Volt egy amerikai, nem is tudom, hogy hívják ezt a versenyt, talán ilyen kvalifikációs verseny, ahol rögzítették videón, hogy a gerelyhajító eldobta a gerejt, és a bíró, aki ott volt a pályán, és látta, hogy befúródott a földbe, megkérdezte a sportolót, hogy mennyi legyen. Vannak ilyen vicces történeteid?
Ilyen viccet én is elsütöttem már nem egyszer, és persze utolsó dobásoknál, amikor már mindent tudok, én már tudom a méretet is itt, mert ha a mérőszallaggal mérek, akkor fogom a szallagot, el nem engedem, amíg nem rögzítik papíron mindenfelé irányba, addig nem engedem el. És ilyenkor megkérdezem, na minek örülnél, mennyi legyen? Ilyen viccek szoktak lenni.
Milyen világversenyeken vettél részt, akár itthon, akár külföldön?
Hát én tulajdonképpen, most ha jól számolok, akkor 28 világeseménynek voltam a technikai vezetője. Ez nem olimpia nincs benne, de Európa-bajnokság sok, és elég sok világbajnokság is. Most annyit tudni kell, hogy én nem csak atlétikába foglalkoztam, hanem a gyors korcsolyába is, ebben van két világbajnokság, ami korcsolyába történt. A többinél mint technikai vezető volt.
Milyen a kapcsolatod a sportolókkal? Mert gyakran látom, hogy beszélgetsz akár súlylökőkkel, akár futókkal, akár gerelyhajítókkal.
Én úgy érzem, hogy nekem elég tűrhető, vagy inkább úgy mondanám, hogy jó a kapcsolatom a versenyzőkkel, és mindig van mindenkinek valamilyen külön elképzelése, külön hasfájása, most a pálya ilyen legyen, jobb lenne, hogyha egy kicsit szárazabb lenne az a dobókör, vagy még le kéne söpörni még valamit, mert ez a granulátum, ami a rekordtánon van, ezt ahogy cipővel beviszik, azért tesszük oda azt a lábtörlőt, vagy egy rongyot, hogy le tudja törölni, ha vizes, akkor meg pláne. És ezeket mind meg kell velük beszélni. Ha futóról beszélek, ott inkább a gátfutásnál szokott lenni, most a Baj Balázsra gondolok elsősorban, mindig jött, hogy hajtsam le neki a más következő gátat, mert a második, harmadik vagy a negyedik gátat leszoktuk hajtani, hogy melegítésnél tudja használni. És ezért van az, hogy mikor fölrakjuk a gátsort nekik, akkor az első gátakat kezdjük, és onnan akkor ők már tudnak melegíteni, hogy a tizedik gátsorral mikor kerül arra sor, arra mindig ráérünk általában. És innen van a kapcsolatom általában ezekkel a gyerekekkel, fiatalokkal természetesen.
Elmúltál 82, hogyha ezt így ki lehet mondani egy rádió műsorban, és tegnap még bíráskodtál. Mit gondolsz, hogy meddig tudod még ezt csinálni? Mert azt látom, hogy kedved van hozzá.
Ezt még nem gondoltam végig, hogy meddig tudom csinálni. Sokszor egyre nehezebbre esik, főleg az ilyen melegbe. Egyre nehezebben esik, de nem szeretnék leülni se. Tehát nem szeretném azt, hogy na most én itt befejeztem, mert nem.
Az a demencia első jele jön, nem?
Igen, pontosan, mert hogyha én azt mondom, hogy most leültem, akkor nehezebben kelek föl. Biztos vagyok benne, sokkal nehezebben, annak azért is szervezem, a mai napig is szervezek mindenféle atlétikai jellegű versenyt. Most már nem világversenyt nyilván, mert ott is tulajdonképpen azt mondták, tanácsadói posztom legyen, jó legyen, de hát ez csak ilyen kitalált valami. De hogy meddig csinálom, nem tudom.
Rózsa István, köszönjük szépen.
Én is köszöntem.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap